akik korábban nem voltak vendégeink, és most első alkalommal vannak itt. Minden tudás egyetemen ebben a szemeszterben.
Ezeket már a televízió nézőinek sikerült elmondanom, de önöket is hadd tájékoztassam arról, hogy a Minden tudás egyetemét ettől a szemesztertől kezdve úgy döntöttünk az alapítók instrukciói alapján, tehát a Magyar Tudományos Akadémia, a Matáverti és az Accelero instrukciói alapján, hogy kiegészítjük a hagyományos előadási formák mellett más típusú rendezvényekkel, összejövetelekkel. Ennek a legfontosabb formája számunkra a Minden Tudás Egyetemek klubja. Azt tapasztaltuk ugyanis a 2002 őszétől indult Minden Tudás Egyeteme történetben, hogy ennek a programnak a sikere, amely az előadók, az előadásokat segítő kollégák, szakértők és a közös sikere, ennek köszönhetően a Minden Tudás Egyeteme egy ügy lett, egy valóban országos ügy lett, azonban ez a mi számunkra elsősorban nem dicsőség, hanem kötelezettség. Mégpedig annak a kötelezettsége, hogy ha egyszer már a Minden Tudás Egyeteme ügy lett, akkor ennek a csatornáinak segítségével próbáljunk meg olyan ügyeket minél közelebb vinni a széles közvéleményhez, amely ügyek hitünk és meggyőződésünk szerint rendkívül fontosak. Az egész ország, az ország polgárai a tudásról, az erkölcsről, az értékekről valóban komolyan gondolkodók és érzők számára. Ezért fogadtuk örömmel azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a Minden Tudás Egyeteme égisze alatt, az előadásoktól, hol függetlenül, hol hozzájuk kapcsolódva, javasoltak számunkra megbeszélni, együtt közösen megvitatni. Már ebben a szemeszterben is sor került két ilyen rendezvényre, amikor is a hazai építészetről, a hazai építészet állapotáról, illetve a határon túli magyar közösségek nyelvhasználatáról volt szó. Ez a mai alkalom nem egyszerűen egy harmadik tematika, hanem egy hosszabb sorozatnak az első nyitó rendezvénye. Ez a hosszabb sorozat egy olyan problémát jár körül, amely mindannyiunk véleménye szerint, akik a Minden Tudás Egyetemét készítjük, nagyon fontos lesz az elkövetkező években, és nagyon fontos az, hogy végre egyszer, minél szélesebb körben, minél komolyabban beszéljünk erről, nevezetesen az esélyegyenlőség problémaköréről. Ennek a sorozatnak az elkövetkezőben több rendezvényét is megtekinthetik, részvői lehetnek a Minden Tudás Egyeteme klubjának keretében. Ez az első alkalom arra szolgál szándékaink szerint, hogy az esélyegyenlőség témakörének valamennyi résztémáját legalább érintsük, felvessük, azért, hogy a következő alkalmakon, a következő találkozásokon legyen mód részletesebben is beszélni róluk. Én ezért a mai alkalomra azt kívánom önöknek, hogy valóban egy ilyen problémafelvető, érdekes, értékes beszélgetésnek legyenek részesei. Ez a beszélgetés, ennek a tartalma látható lesz a Minden Tudás Egyeteme honlapján. Az erről készült felvétel és majd a későbbi alkalmak alapján készült felvételek pedig különböző televíziós és egyéb média megjelenések alapjául is szolgálnak. Az én tisztem pusztán ennyi volt. Én kívánok önöknek nagyon jó beszélgetést és jó alkalmat, és átadom a szót azoknak, akik a leghivatottabbak erről beszélni, és a vita, a beszélgetés moderálására, vezetésére felkérem Köncel Györgyöt, aki az ELTE gyógypedagógiai főiskolai karának a vezetője, elnézést, hogy vezesse a vitát és nyissa meg a mai alkalmat.
Köszönöm szépen Fábri úrnak a tartalmas bevezető szavakat. Köszönöm, hogy megrendezésre kerül egy ilyen mindannyiunkat a bőrünkön érintő témában egy beszélgetés. Hadd köszöntsem mindenek előtt a megbeszélés résztvevőit, sorrendben Szegő Krisztinát, aki a Nők a Médiában Egyesület elnöke, újságíró, Gyuk Ferencet, aki egy mozgássérült sportegyesület elnöke, és emellett a Marcibányi téren a Mozgássérültek Állami Intézetében egy továbbképző távoktatási programnak a vezetője, Dudavári Tamást, a Vécsi Egyetem munkajogi tanszékének docensét, aki esélyegyenlőség és EU jog tárgykörben publikál, illetőleg Kállai Ernő urat, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos kutatója. Mi lennénk azok, akik ebben a témában az első nagyjából 3-4 órában közösen megpróbálnánk gondolkodni, és utána az ezt követő 4 órában volna lehetőség jelenlévőkkel, diskurzusra, illetőleg ha szükség van rá, akkor kérdésekre megpróbálnánk válaszolni. Én egy példával szeretném kezdeni annak érdekében, hogy valahogy valamilyen módon ennek a nőket, fogyatékos embereket, roma embereket egyaránt érintő problématérnek a közepébe megérkezésünk. A példa pedig az, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 2002-ben döntést hozott arról, hogy létre fognak hozni egy nemzetközi egyezményt a fogyatékos emberek jogainak védelme érdekében, amelynek ez év januárjában volt az egyik ilyen összejövetele, ahol az egyezményen több tagállam és több nemzetközi fogyatékos szervezet képviselői dolgoztak. Az utolsó napon, ezt két hétig tartott ez a munka, az utolsó napon az egyik szünetben három dokumentumot osztottak szét, és ami meglepő nem volt abban, hogy három dokumentumot szétosztanak, mert a munka közben sok munkadokumentum forgott. Az ügyes nevezető új-zélandi elnök azonban meglepetve konstatálta, hogy a három dokumentum közül az egyik ilyen rücskös papír volt csupán, értelmetlen rücskös papír, amelyre a jelenlévő Vakok Világszövetsége képviselői beleírásban írtak valamit. Jelezte az új-zélandi elnök, hogy ez némi problémát fog jelenteni, mert a többi papírt jól tudják olvasni, ezt azonban nem tudják olvasni, és ezért szót adott a Vakok Világszövetsége elnökének, azért, hogy valami magyarázatot ehhez fűzön. Ő csupán ennyit mondott, tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt két hétben nap mint nap kaptuk az önök különféle észrevételeit, mi vak emberek, most mi is megírtuk a magunkét, szívesen várjuk észrevételeiket. Nagy nevetés és dörgő tapsvár fogadta ezt a bejelentést. Én úgy gondolom, hogy a diszkriminációnak, rejtett diszkriminációnak, az esélyegyenlőség korlátozottságának egy nagyon szép, eklatáns és nemzetközi példája volt ez. Kérdezném a jelenlévő beszélgető társakat, hogy ők ehhez kapcsolódóan vagy a maguk területén milyen problémákkal találkoznak a mindennapi élet során.
Jó, hát akkor a sérült emberekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy ha szóba kerül az esélyegyenlőség, akkor nagyon-nagyon hamar az akadálymentesítésről kezdünk el beszélni. És itt az akadálymentesítés szélesebb körben értem, tehát nem csak rámpák, lépcsők. És hát nem kell túlságosan mély, hosszadalmas kutatásokat végeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy sajnos messze nem tartunk ott, ahol tartanunk kellene. Hát egy nagyon komoly példának említeném, ugye 98-ban, ha jól mondom, az országgyűlés elfogadta az esélyegyenlőségi törvényt, amelyben az szerepel, mint egy nagyon fontos momentum, hogy 2005-ig a középületeket, közintézményeket akadálymentesíteni kell. Én akkor azt gondoltam, hogy majd biztos a végén egy jó nagy kapkodás lesz. És ezt sajnos szomorúan tapasztalom, hogy még a végén sincs kapkodás. Tehát nem valósulnak meg azok a dolgok, amiket ott azt gondoltunk, hogy 2005-re megvalósulhatnak. És itt most nem Svédországra vágyunk, és nem Németországra, hanem arra, hogy végre azt a szintet legalább elérjük, amit akkor ott az országgyűlés igennel szavazott. Na most sok mindenre lehet mondani azt, hogy nincs pénz, de úgy érzem, hogy jelenleg nagyon sok problémát pénz nélkül, pusztán elképzelésekkel, akarattal, koncepciókkal meg lehetne oldani. Erre nagyon sok példát most föl tudnék sorolni, de nem rabolom az önök idejét. Tehát a fő problémának én azt érzem, hogy nem tudunk elég hatásosak lenni, és azért nem tudunk, mert sajnos az ország vagy a kormány az akadálymentesítést azt valahogy úgy érzi, hogy ez a mi ügyünk csak. És mindaddig, amíg nem lesz az egész társadalom ügye, a szélesebb rétegek is nem érzik magukénak ezt a problémát, addig úgy érzem, hogy nem fogunk tudni elég hatékonyak lenni. Én most tennék egy kísérletet, egy rövid kísérletet, hogy elmondjam a lényegét az akadálymentesítésnek, és azzal kezdeném, hogy ugye azt lehet mondani, hogy az épp embereknek sajnos nincs semmilyen hiteles információja a mi életünkről, a mi mindennapjainkról, a mi problémáinkról, viszont elképzeléseik vannak. Az egyik ilyen elképzelés az, hogy fogyatékosként élni az egy kész tragédia, az egy szörnyű dolog, ez egy borzalom. És én ezt úgy nevezem, ezt egy előítéletnek tekintem. Sajnos hogy mondjam, nagyon sok olyan épembert ismerek, akinek azt lehet mondani, hogy az életével nem cserélnék, viszont nagyon sok olyan fogyatékost ismerek, aki kiegyensúlyozott boldog embernek ismerek. Viszont amikor kimegyek az utcára, és az első járda szegénynél nem tudok tovább menni, azt nevezem én tragikusnak, hogy úgymond. Mert azon lehet-e változtatni? Ezen az állapoton már nem lehet változtatni. Tehát az én mindennapom nem abból áll, vagy azzal telik, hogy én most azon töröm a fejem, hogy miért lettem mozgássérült vagy fogyatékos, hanem az az alapvető problémám, hogy meg tudom én a napjaimat úgy szervezni, mint mindenki más. Ha én megkérek mondjuk 30 vagy 50 épembert, hogy írja le, hogy mi motiválja őt az életben, mi tart fontosnak, és úgy megkérek 50 fogyatékos embert, hogy írja le ugyanezeket, illetve hogy őket mi motiválja, valószínű, hogy mindkét csoport papírjain ugyanaz fog szerepelni. Tehát összefoglalva körülbelül az, hogy munka, család. Tehát ha eljutok a munkahelyemre, dolgozhatok, sikeres lehetek, pénzt kereshetek, családot alapíthatok, gyerekem lehet, önfenntartóvá válhatok. Ha nem tudok elmenni az iskolába, nem tudok eljutni a munkahelyekre, akkor beszorulok a négy fal közé, és nem jó szántamból szorulok be, és mindenből kimaradok. Tehát ami az élet lényege, és mindenre meg lenne az esélyem, hogyha tudnék közlekedni, el tudnék jutni mindenhova, ahova más épp ember. Na most ezért érzem azt, hogy az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megértessük az emberekkel, hogy az akadálymentesítés az nem egy felesleges pénzkidobás. Az igenis meg fog térülni, lehet, hogy csak hosszabb távon, de azok az emberek, akik ezáltal megkapják az esélyt ugyanazokra a dolgokra az életben, mint mindenki más, azok egészségesebbek lesznek, adófizető polgárok lesznek. Ennyit szerettem volna.
Közben eszembe jutott a hátrányos megkülönböztetésnek egy meghatározása, ami érdekes módon, mintha illeszkedne az iménti vak példához és az iménti akadálymentesítéssel kapcsolatos példához is. Az a meghatározás, ami azt mondja, hogy a hátrányos megkülönböztetés akkor jelenik meg, hogyha egyébként azonos helyzetű egyéneket vagy csoportokat eltérő módon kezelünk, vagy pedig, hogyha eltérő helyzetű csoportokat vagy egyéneket azonos módon kezelünk. Nem tudom, hogy például a roma emberek mindennapi életében egy olyan társadalmi közegben, amit Kállai Ernő úr egy alkalommal úgy jellemzett, hogy azt látjuk, hogy jó társaságban is, hogyha beszélgetünk a dolgainkról, akkor a mondat azzal kezdődik, hogy nekem is vannak roma barátaim, de. Hogy tehát egy ilyen közegben, egy ilyen helyzetben hogyan látja?
Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy mikor esélyegyenlőségről beszélünk, akkor mi ülünk itt az asztal mellett, és ez így alakult ki valahogy kormányzati szinten is már egy ideje, hogy több különböző és teljesen eltérő problémával bíró embercsoportokat próbálnak egy megoldás alatt kezelni. Ez egy nagyon furcsa dolog. Elvezet oda, az a furcsa helyzet alakul ki néha, amit egy-két napja olvastam az újságban, hogy az egyik nőszervezet tiltakozott az esélyegyenlőségi miniszternél, hogy ezek az ő rendezvényükre nem ment el, de a kisebbségi csoport, nem tudom melyik rendezvényére elment. Tehát ez egy nagyon sikeres megoldás, hogyha már a úgymond hátrányos helyzetben lévő csoportokat is egymással szemben próbáljuk definiálni. De azt gondolom, hogy a roma kérdés az nem gond ebben a társadalomban, hogy megdöbbentő dolgot mondjak. Sőt, ebben teljes politikai konszenzus van. Kerestem két idézetet önöknek, hogy felismertessem önöket ezzel. Lehet majd találgatnám hogy otthon, hogy ki mondta. Mind a két politikai oldalról származik a két idézet. Az egyik azt mondja, hogy azt hiszem közismert, hogy ugrásszerűen megnőtt a cigány lakosság körében a bűnözés, bűnözők száma. A cigányság aktív közreműködése nélkül nem lehet a bűnözést visszaszorítani. Ki kell rekeszteni soraikból azokat, akik bűncselekményekből próbálják életfeltételéket biztosítani. A másik idézet azt mondja, hogy mára világossá vált, hogy az államnak nem feladata a tétlenek társadalmának segítése. A tétlenség megszüntetésének eszköze a közmunka. A polgári etosz köznapi kategóriája a kötelességtudat. A kormány azokat a családokat tudja segíteni, amelyek nem csak világra hozzák, hanem nevelik is gyermekeiket. Ez két különböző miniszterelnök pártnak mondta el az elmúlt 10 év során. Hát azért mondom, hogy ebben konszenzus van. Tehát a romák esetében azt hiszem nem arról van szó, hogy esélyegyenlőség, ezt kell juttatni őket, mert az lenne a legfőbb gond. Az a legfőbb gond, hogy tisztelet a kivételnek, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, egy ilyen társadalmilag elismert közútállatnak őrlende ez a népcsoport Magyarországon. Tehát valahogy itt kellene kezdeni. Persze erre azt mondják, hogy ez azért van természetesen, mert miért nem dolgoznak, és miért nem tanulnak, és miért nem élnek teljesen úgy, ahogy mindenki más, mert hát, hogy erre mindenkinek van a lehetősége. Akkor erre azt mondom, hogy ennek van 1001 oka, és erre most biztos nem lesz idő, hogy ezt kifejtsük, hogy ennek mi az oka. Én csak annyit mondok, itt az első körben, hogy Gyuk Ferenc is mondott, hogy az a nagy probléma, hogy a nálatok, hogy valaki eljusson a munkahelyére. A romák eljutnak, csak nem engedik be őket a kapunk például.
Hadd folytassam egy példával, ami egy filmben, a Tűzszekerek című filmben volt, ahol éppen egy zsidó fiatalember, egyébként olimpiát nyert futó, mondta el, hogy mi az ő tapasztalata az egyenjogúságról. Azt mondta, az egyenjogúság azt jelenti, hogy oda engednek a folyóhoz, csak nem engednek inni belőle. A nők esetében, most már labda is jött a nőknek, a miniszterasszony működése kapcsán, hogy a nők esetében hogyan lehet ezeket a problémákat azonosítani, és mennyiben rokonnak ezek az említett helyzetekkel?
Annyiban egészítenélek ki, hogy nem egy nőszervezettől, hanem a munkavállaló nők 4. kongresszusán hangzott el ez a mondat. Talán valóban nem szerencsés az, hogyha különböző kisebbségek, különböző problémáit megpróbáljuk rangsorolni. Ugyanakkor van benne igazság, hogy a miniszter asszony elmehetett volna a 4 konferencia vagy kongresszus valamelyikére. Ami a nők problémáit illeti, a mi szervezetünk tulajdonképpen kétféle szinten látja ezeket a problémákat. Az egyik szintje az, hogy a nők a médiában egyesületként a sajtóban dolgozó nők érdekvédelmével foglalkozunk, illetve azokkal a nőkkel, akiket az újságokban, elektronikus médiumokban nap mint nap valamilyen formában, valamilyen körülmények között ábrázolnak, szólnak róluk. A másik szintje a problémáknak, hogy a mi egyesületünk csatlakozott a Nőház Egyesülethez, 3 éve veszünk részt a Nőház munkájában. A Nőházról pedig annyit kell tudni, hogy mint ernyőszervezet nagyon sokféle egyesületet, itt látok is közöttünk tagokat, nagyon sokféle egyesületet foglal magában, olyan egyesületeket, amelyek a nők legkülönbözőbb problémáival foglalkoznak. Azt szoktuk mondani, hogy ugyanúgy, ahogy nincs két egyforma nő, ugyanúgy nincs két egyforma női probléma. Tehát ez szerint csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez a különböző egyesületek. Vannak, akik a bántalmazott nőkkel foglalkoznak, vannak, akik a kismamák problémáival, vannak, akik a munkavállaló nők anomáliáival, azután, hát most nem sorolom őket tovább. Amit el lehet mondani, hogy a nőházban ügyeleti rendszer van, tehát nyitott házként működünk. A különböző észrevételekkel, különböző panaszokkal az érintettek bejöhetnek, ezeket elmondhatják, és ha bár arra nem vállalkozik a nő az, hogy mindenkinek a problémáját elintézi, azt azért minden esetben megpróbáljuk, hogy utána járjunk a különböző problémáknak, vagy úgy, hogy megkeressük azokat a csatornákat, ahol ezeket el lehet intézni, vagy pedig úgy, hogy a tagszervezetek egymás közt, egymáshoz küldik, tehát egymás ügyeleti idejét megadjuk, vagy hogyha telefonos ügyeletet tart valaki, akkor ennek a telefonszámát megadjuk. Tehát mindenkivel foglalkozunk, mindenkit megpróbálunk valamilyen úton módon eligazítani, és amit így tapasztalatként leszűrtünk, az körülbelül annyi, hogy a női problémáknak körülbelül a 90%-a munkavállalással kapcsolatos. A maradék 10% az családi és szociális ügyekkel. Ez szerintem visszacsatolva a bevezetőhöz eléggé figyelemre méltó adat. A nőket általában nem tekintik valódi kisebbségnek, tehát kisebbségnek csak az anyagi és a hatalmi eszközökhöz való hozzájutásuk mikéntje terén tekinthetők kisebbségnek, illetve kisebbségnek tekinthetők abban a tekintetben is, hogy ugyanúgy hátrányos diszkriminációk, illetve hátrányok és diszkriminációk érik őket, mint akár a fogyatékosokat, akár a romákat, illetve természetesen vannak halmozottan hátrányos helyzetű nők is.
Volt eddig a beszélgetésnek egy jogi utalása. Ferenc említette az úgynevezett egyenlőség törvényt, amely 1998-ban született, és a fogyatékossággal élő emberek jogairól és egyenlőségük megteremtéséről rendelkezett. Utóbb a lényegében ennek a jelenlegi esztendőnek január 1-ével ezt a nevet, ezt az esélyegyenlőség törvény nevet, ezt egy másik jogszabály kapta meg, és azt hiszem így helyes, hogy a jövőben inkább ezzel a jogszabállyal kapcsolatban használjuk. Ennek a jogszabálynak az egyik előkészítője Gyulavári Tamás volt, akinek engem legalábbis nagyon érdekelne a véleménye, hogy ennek az új jogszabálynak a szempontjából, amit egyik kollégán keresett az interneten, de nem talált, hogyan látja az eddig elhangzottakat, és milyen továbblépési irányokat javasolna, akár jogi, akár nem jogi megközelítést figyelembe véve.
Nagyon találul mondtál be a vitában, mert pontosan ehhez akartam hozzászólni. Két szó nagyon sokszor elhangzott. Az egyik az volt, hogy diszkrimináció, a másik pedig az, hogy esélyegyenlőség. Most tegyük egy kicsit különbséget a kettő között. A diszkrimináció elleni fellépés az arról szól, hogy egy romával, nővel és rohadtul a hátrányos helyzetű csoportokat valaki hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, akkor az ellen valamiképpen fel kell lépni, az retorziót, szankciót kell alkalmazni. Ez tehát alapvetően egy jogi kérdés. Ezen a téren lehet szerepe a 98-as törvénynek és ennek az új törvénynek. A másik szó pedig az volt, hogy esélyegyenlőség. Az már egész más jelent, az azt jelenti, hogy az elsősorban az államnak, de nem csak az államnak kell példát mutatni, csak úgy szereplő, tennie kell, pénzt kell fordítani, a programokat kell indítani azért, hogy a diszkrimináció következtében és az adottságok miatt is hátrány szenvedő, esélyegyenlőtlen szituációból indulók, hát az élet különböző területein legalább eséllyel induljanak a munkaerőpiacon is. Tovább egy kicsit olyasmi, hogyha már példáknak tartunk, mindenki szerette eddig, amikor a futóversenyen emlékeznek, amikor körbe futnak, akkor nem egy vonalból indulnak a versenyzők, hanem különböző pontokra, hogy ugyanakkor a távot kell megtenni. Nagyjából erről szól az esélyegyenlőségi politika. Kicsit vitatkozva veled azzal kapcsolatban, hogy azt állítottad, hogy nem lehet egy kalapba tenni ezeket a csoportokat. Ezt az érvet nagyon sokat hallottam az antidiszkriminációs egyenlő bánásmódról szóló törvényel kapcsolatban, hogy tilos egy törvényben szabályozni, védeni ezeket a csoportokat. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőségi politikára igaz, a másik az az antidiszkrimináció elleni fellépésre nem feltétlenül. Pontosan azért, mert lényegében a jog általánosít. Ezek a jelenségek, amik tapasztalhatók munkaerőpiacon, oktatás egészségügyben, persze vannak különböző, vannak specifikumai csoportoknak megfelelően, de azért többé-kevésbé hasonlóságokat mutatnak. Én túl hosszan beszélnék, még egy dolgot szerettem volna mondani, egy meghökkentő mondatot. Szerintem az esélyegyenlőségi politika Magyarországon az utóbbi 5-6 évben ez egy sikertörténet. Abban a szempontból, mindjárt meggyőzöm a hallgatóságot, abban a szempontból sikertörténet van két része. Az egyik az meggyőzi a társadalom többségét arról, hogy erre szükség van. A másik lépés az, hogy hatékony legyen a fellépés. Én azt gondolom, hogyha összehasonlítjuk a helyzetet a többi közép-kelet-európai országgal, akkor Magyarországon az esélyegyenlőség igenis középpontba került az elmúlt egy-két évben. Nem a törvények számán kell lemérni, nem az újságcikkek számán, nem a miniszteri posztok és különböző kormányzati posztok számán, mindezzel együtt. Én azt hiszem, hogy igenis ez a kérdés most az egyik number one téma a közéletben. Én legalábbis így érzem, aztán lehet, hogy túlságosan odafigyelek rá. A másik része, nyilván a megvalósulás, az már egyáltalán nem az ilyen szép magyar lassú módival megy, de ennek a hátterében van egy nagyon fontos összefüggés, az Európai Uniós csatlakozás. Én azt hiszem, hogy az EU csatlakozás nélkül egyáltalán nem tartanák itt, ahol. Ennek nagyon komoly hatása a politikára is, és a kormányzatra is.
Egy mondatot, hogy mondjuk, csak itt a személyes
megtámadhatás.
Egyet kell értenem Gyulabári Tamásra tulajdonképpen, mert miért is nem? Hát tulajdonképpen a romák is fogyatékosok, hát minden ötödik cigány gyerek is a gépiskolába jön.
Sőt, hogyha a csoportok dolgait összekapcsolhatjuk, akkor nagyon sok halmozottan hátrányos helyzetű van. Tehát sokkal egyszerűbb fellépni egységes jogi szabályozással, például egy olyan személyen kapcsolatban, aki egyszerűen roma fogyatékossággal élő is nő.
Hát nem tudom, még biztos szeretnék fokozni, még lenne ez két ötletem. Mondjuk
de roma nőből azért
mondjuk
van
egy kettő. Mondjuk vezítlen vagy nem.
Nem, roma nőből azért van egy kettő.
Nem biztos.
Gyulavári Tamás azt mondja, hogy a mindenkit kell elérni, azt mondja, hogy ne keverjük össze a dolgokat, tartsuk őket külön. Tekintsük az adott területeknek a szabályozását, a megoldását, a kultúráját, a tartalmat külön-külön. Adjuk meg neki a méltó figyelmet, a méltó pénzeszközöket, amiket arra rá lehet és rá kell fordítani. Gyulavári Tamás azt mondja, hogy válasszunk külön két területet, tehát ha én jól értem, miközben itt pengeváltások zajlanak, de mégis mintha lenne közös pont, válasszunk külön két területet, mondja a jogász, mondjuk azt, hogy a hátrányos megkülönböztetést azt tilalmazzuk, mint ahogy ez a jogszabály is teszi esetleg több eltérő csoport, vagy heterogén csoport esetében. Viszont az esélyegyenlőségi politikában abban próbáljunk meg együtt lenni. Miként tilalmazza a csak biztosított a jelenlévőket?
Pont fordítva.
Igen, akkor pont kérlek.
Hát azt szerettem volna mondani, hogy a diszkrimináció elleni fellépés az egységesen tehető meg leghatékonyabban. Egységes intézményrendszer kell, egységes jogi szabályozás is tovább. Míg az esélyegyenlőségi politikában teljesen más programok kellenek a nyírségmérő cigánysággal kapcsolatban, és más mondjuk a Budapest előbb. Mozgásból látszottak is.
Miként, köszönöm szépen, Tamás. Miként oldja meg a törvény a hátrányos tilalmát?
Hát sehogy. Egy törvény nem tudja megoldani ezt a tilalmat. Azt szoktam a jogász kollégáim mondani, hogy egy törvénynek a hatékonyság az nagyjából egyenlő egy gőzgépével, olyan 10-12%-os. Tehát egy törvény megoldani a diszkriminációt nem tudja, megoldani a diszkrimináció elleni fellépést nem tudja. Le tudja fektetni, biztos ismerik a viccet, le tudja rakni a szöletokat, azaz, hogy hova kellene lépni, és tud egy mintát adni a társadalom felé, a politika elit üzenetét a társadalomnak, hogy így kellene viselkedni. És hogyha valaki nem úgy viselkedik, ha hatékony a jogi szabályozás, akkor legalább időként látványosan oda csak. Sokkal többre nem képes.
Szóval, hogy a cigányság helyzete elég sajátos, azért arra hadd mondani. Nemrégiben volt szerencsém beszélgetni egy hölgyel, aki egy roma nő, aki egy viszonylag magas állású köztisztviselő ma, és emiatt lehetősége van hivatali gépkocsit, elegáns, szép, új hivatali gépkocsit használni. És elmesélte nekem, hogy az egy igazi nagy esemény, amikor őt a rendőr lemeszeli, kiszállítja az autóból, és megkérdezi tőle, hogy na, aztán meséljen, honnan lopta ezt az autót. De most azt gondolom, hogy itt nem az dönt, hogy nő vagy férfi, nem az dönt, hogy fogyatékos, vagy nem, itt teljesen egyértelmű, ez egy roma emberrel szembeni diszkrimináció, vagy a férfi lenne, ugyanez megtörténhetne vele, és van különbség valóban, Galaier nő igaza szerint, van különbség, mert ha ez csak egy nő, akkor ez nyilván nem történik meg, ha ez mondjuk csak egy fogyatékos ember, akkor ez nyilván nem történik meg, tehát egy rendőr nem mer odáig merészkedni, csak ebben az esetben merészkedni.
Az említettek egyébként, de én is elkezdtem beszélni, biztos, hogy sikerült a gondolatot végigvinni, hogy nálunk is ez nagyon-nagyon sok problémát okoz, hogy azt gondolják, hogy milyen fogyaték, tehát elképzelik, hogy milyen fogyatékosként élni, és például mi is ugye, hogyha az akadálymentesítés mondjuk meg is történne egyszer, és eljutunk oda, hogy munkába tudunk állni, még nálunk is ott van ez a probléma, csak talán nem ez a nagyobbik probléma, hogy azt gondolja a humán erőgazdálkodási felelős, hogy hú, hát vegyünk nyakunkban még egy problémát. Tehát nem próbál ki, nem ad esélyt, hanem csak gondol, elképzel. Hát elképzeli, hogy milyen lesz az az ember, itt dolgozik nálunk. Tehát ezek az előítéletek. Tehát a romákkal szemben is ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ezt meg azt gondolnak az emberek, és ebből adódik rengeteg diszkrimináció.
Nekül én kisajátítanám a témát, de azt gondolom, hogy az a probléma az rendben van, hogy a diszkrimináció tilalmazik el. Az is rendben van, hogy ezt általános jogi szabályozással érdemes megtenni. Az már kevésbé van rendben, hogy ez nincs következetesen végrehajtva. Tehát ez a mindenkori hatalomnak az egészségi bizonyítványa, hogy ez alapján Magyarországon nem nagyon szoktak nereket nyerni vagy veszíteni. Itt következetesen nincs végigvíve ez a dolog, hiába lehet most elfogadott az esélyegyenlőségi törvény. Itt ugye megdupláztuk a szankciórendszert, ugye, mert a személyiségi jog megsértése miatt ideig is lehetett perelni. Most ugyan a törvény létrehoz egy intézményrendszert, amit ugye nem állítottak fel. Tehát most még mindig ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Ez az egyik dolog. Másik, és egy utolsó mondatom ebben az ügyben. Tehát ezután következne még az esélyegyenlőségi politika, csak nem szabad elfelejteni kezdni, bár ezen sokan tiltakoznak, hogy itt vannak bizonyos etnikai kérdések is. Tehát itt nem ugyanazok a problémák első. Tehát, hogy csak és kizárólag szociális problémaként kezeljük a roma kérdést, akkor ismét idézek ezt fejből, mert ezt már évek óta tanítom, hogy ha a cigányság bizonyos néprajzi sajátosságai ellenére nem alkot önálló népcsoportot. A cigány nyelv és a kultúra fejlesztése az nem csak hogy téves, hanem káros felfogás is, mivel ez erősíti a cigányság különállását és hátráltatja a társadalom integrációját, mondta 1961-ben az MSZNP KB-BB határozottan. Tehát akkor most megint ugyanott van.
Erre viszont reagáltok? Ez egy érdekes történet, amit felvetettél, ez a törvény létrehoz egy új intézményt, országos hatáskörű szervnek hívják, hatóságos, vagy örülítsük így. Csak hogy közli a pénzügyminisztérium, gondolom nem árulok el egy utólag titkot, hogy hát ebbe az évben erre pénz nincs. Úgyhogy születik egy kompromisszum, hogy ez 2005. január 1-én jön létre, csak hogy közben a jogi szabályozást azt nem nagyon kezdik el előkészíteni. Ez annyiból tartom érdekesebb, hogy itt jön be az EU. Múlt héten jön az Európai Bizottságtól egy kérdés, hogy is állunk ezzel az intézményrendszerrel, és hogy látják, hogy a jogi szabályozás nem készül, úgyhogy 2005. január 1-én hatályba tudja lépni, akkor ezt hetente fel fogják tenni ezt a kérdést, és addig csinálják, amíg ki nem mosolják a magyar kormányt. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az EU-nak itt kifejezetten kovász szerepe van ebben a történetben, és ez mostantól kezdve még fokozottabb a lesz.
Tényleg csak az utolsó mondat, és nem veszem el a többiekre. Az EU mióta már ott vagyunk az EU-ban, és én nem vagyok EU ellenes fejlenei, csak én örülök, hogy ott leszünk mindjárt. Most az utolsó ország jelentésben már nem is foglalkozott a roma problematikával. Most már nem érdekes, mert most már fel vagyunk fejlen.
Igen, hát annak is lehetne egy jó kis műsort szentelni, az EU és a roma kérdés. Abban van némi képmutatás, még hipokrita működési volt, de azt hiszem. Mégis most ugye nem sokára jön az a része a beszélgetésnek, amikor lehetőséget kell adni a jelenlévő nézőknek arra, hogy tovább velük együtt folytassuk. Azért mielőtt ide erre a területre átlépnénk, én megkérdezném, hogy miközben mindannyian tudjuk, hogy mind a három fontos területen, amiről beszélünk, súlyos problémák vannak. Közben valószínűleg sokan osztjuk azt, hogy ez nem csak az adott csoportoknak a problémája, nőké, fogyatékos embereké, roma embereké, hanem ahol diszkrimináció van, ahol általános megkülönböztetés van, az azt a testet, ami belül ez megtörténik, az éppen úgy rágja, belülről pusztítja, rombolja, mint a testnek azon részeit, amelyekkel kapcsolatban vagy szemben ez a fajta negatív dolog felmerül. Miközben talán ezzel is többen egyetértenek, azt feltételezhetjük, hogy bizonyos olyan példák, olyan megmozdulások, olyan kezdemények léteznek már ebben a mai magyar társadalomban, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy ehhez hasonlókat együtt, sokan csinálva, ezeket szem elé véve.
Én azt gondolom, hogy maga a törvény már egy előrelépés, hiszen azt persze nem gondoljuk, hogy akár ez a törvény, akár majd azok a perek, amelyeket erre a törvényre hivatkozva elindítanak, azok megoldják majd a problémákat. A problémákat nyilván a közvéleménynek és a szemléletnek a változása és a megváltoztatása fogja megoldani. Ez pedig elsősorban a kutatók és a civil szervezetek, tehát akik itt ülünk, feladata. Ugyanakkor mégis jó, hogy a háttérben ott van egy törvény, amelynek, hát, mint hallottuk az előbb, 2005. január 1-től azért arra is lesznek lehetőségei, hogy a kirívó eseteket akár szankcionálja, illetve hát közvetíti felénk az európai normákat, úgyhogy én azt gondolom, ez már egy előrelépés.
Ferenc, a fogyatékos emberek életében tudsz ilyet mondani?
Hát talán amit kiemelnék, ugye az utóbbi 12-3 évben nagyon nagy változásokon ment keresztül az ország, többek között nagyon sok multinacionális cég, és például a kereskedelemben nagyon sok ilyen cég bejött Magyarországra, és hát sokat szívjuk őket, de például az építkezés terén, az akadálymentesítés terén egy nagyon jó példát mutatnak, mert ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk is, még mindenki másra, és ők meg tudják oldani, hogy a bevásárlóközpontokban, vagy a kávéházakban, vagy a mozikban ne legyen lépcső, legyen akadálymentes toalett. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy követendő példa, és őket nem kényszerítette rá senki, erre maguktól csinálták, mert ezt már kint külföldön így csinálják, Nyugat-Európában. Másik apró pozitív példa, ami talán most kezdődik, hogy nagyon sok probléma volt a bokesért parkolókkal, hogy ide fel vannak festve, és mégis mindig elfoglalják, és nem tudunk élni a lehetőséggel, és most már elkezdik komolyan venni a rendőrség részéről is ezt a területet, és kezdik büntetni azokat, akik ezekbe a parkolóba beállnak. Hát egyelőre szúrópróbaszerűen. Úgy gondolom, hogy ez meg kellett történnie ahhoz, hogy az emberekbe tudatosodjon az, hogy ezek mozgássérült parkolók, és ide mozgássérültek állhatnak.
A multikus csak annyit, hogy ha a McDonald's eljutna oda, mint ahol Amerikában tart,
ez egy másik
és erre fogyatékos embert foglalkoztat, és az ő imidzséhez az amerikai társadalomban magáról kialakított kép ez elemi szinten hozzátartozik, akkor még egy kicsit előtt lennék.
Egyetlenek.
Hát lehet, hogy a legnehezebb terület a roma embereké, úgy látod, ezt lehetne, hogy lehet egyáltalán valamit, ami ilyen a jövőre vonatkozó előre ért bennünket, olyan pozitív tapasztalatokról beszámolni.
Hogy ne, hát a fejlődés az mindig úgy kétségtelen, tehát sorra születnek a programok újabb és újabb referensek, hivatalnak, mindenki van. Tehát most már átlátták ezt a dolgot mindent. Azt hiszem, hogy igazi változás valószínűleg akkor tud bekövetkezni, hogyha a társadalomban, ahogy Tamás is mondta, a társadalomban megindul egy ilyen eljedés, addig meg csak azt tudom üzenni a társadalomnak, amit már nagyon sokan elmondtak, de nekem is nagyon tetszik, hogy tisztességes ember nem rasszista. A többieknek meg tilos.
Én személyesen azt remélem, hogy az egyes területeknek amelyeknek még csak kevésbé van meg, de lassan-lassan ki fog alakulni egy markáns, erős, saját elitje. Hogy azok a nők, akik a nőházban, vagy a nőmozgalomban, vagy akár a feminista mozgalomban összejönnek, és egyetemet végzett, komoly, úgy mondjam, fölkészült, nyelveket tudó, harcképes alakjai a mozgalomnak, hogy ugyanez, hogy ez hasonló a fogyatékos emberek körében is kialakul, siket emberek körében is kialakul egy ilyen erős egyetemet végzett vezető elit, az iskolától vakemberek körében is. Ugyanez, hogyha a roma emberek körében is meg lenne, akkor egyrészt maguk ezek a mozgalmak valószínűleg már sokkal erősebbek lennének, sokkal szerencsésebben fel tudnák venni a kesztyűt az aktuális helyi vagy központi kormányzattal szemben. És addig szerintem azt gondolom, hogy ez egy feladat. Tehát, hogyha nem csak abba gondolkodunk, hogy mi az, ami már megvan, hanem azt, hogy mi az, aminek érdekében maguk ezek a részmozgalmak tehetnek, és esetleg az egész társadalom tehet, az talán ez, addig már nem is meg kell elmenni, hogyha majd egyszer nem az lesz a stílus, hogy egymástól elirigyeljük a miniszterasszony látogatását, hanem az lesz, hogy jöhetett volna hozzánk is, de örülünk, hogy oda máshova elment, mert annak is nagy fontossága volt, akkor is talán, hogyha még össze is fognak, akkor azt hiszem, hogy, bocsánat a kifejezésre, de bármelyik kormányzat felkötheti majd a fehér nemet, hogyha ezekkel a mozgalmakkal szemben, érdekérvényesítő törekvésekkel, összefogott logikkal szemben valamit el szeretne érni. Az utolsó szavaink mindannyiunknak azt szolgálták, hogy lassan átadjuk a szót a nézőknek, és azt szeretnénk mindannyian tudni, hogy mi az, amihez hozzászólnak, mi az, amivel egyetértenek, mi az, amit másként gondolnak. Vagy ha esetleg van nekünk olyan tudásunk, amit szívesen hallanának, és hogyha tényleg van, akkor ezt megosztassuk önökkel.
És azt szeretném elmondani, hogy a cigány helyzettel kapcsolatban én rendszeres hallgatója vagyok a Rádió C műsorának, ahol abszolút tudomásul veszem, hogy rendkívül értelmes témákról és előadókról és rádió műsorvezetőkről nem csak cigányzene, hanem a gondolataikat tolmácsolják, amit ajánlok másoknak is, színvonalasabb sokszor a műsor, mint a többi. A fogyatékosokkal kapcsolatban a mozgássérültek, az én édesanyám egészség, illetve épnek született, és 70 éves korában egy műhiba miatt mozgássérült lett, kimerevítették a lábát. Mivel az anyagi helyzetünk olyan, mi is, anyám is szeretne elmenni például a Lehel piacra. Lehet, hogy a piacnál, magánál, ugye biztosítva van a mozgó lépcső, ez így is van, de a metróból hogyan menjen fel az anyám? A másik, a művészettel kapcsolatban egy olyan előadást láttam pénteken, amit szintén ajánlottam volna, vagy ajánlok mindenkinek, és pedig a fogyatékosoknak az összefogását. Látok itt egy pár szemét, akik szintén részt vettek, ahol Süket Némák filmjei, vakoknak a rádió, illetve a hangszalagai össze voltak dolgozva, és még a többit nem tudom, mozgássérültnek egy mozgásról szóló filmje megrázó volt, és rendkívül tetszett, tehát tele vannak élni akarással, és végtelenül tisztelem őket. Ezt kívánom mindenkinek, aki a mai világban nem látja a napsugarat. Jó?
Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy amit ön szerint tetszett mondani az édesanyjával kapcsolatban, hogy hát ebből a példából is nagyon jól látszik, hogy sajnos bárki bármikor érintetté válhat. Tehát amikor ma teszünk azért, hogy az akadálymentesítés, és mindig ezt mondom, de ezt nagyon széles körben értem, hát most teszünk azért, hogy ez az ügy előrébb haladjon, akkor saját magunkért is teszünk, mert megöregszünk, és bármi lehet, és ezzel esélyt adunk magunknak arra, hogy mondjuk 60 éves korunkból is el tudunk menni bevásárolni, vagy egy kávéházba be tudunk ülni. Tehát most tudunk tenni ezért, akkor már nem fogunk tudni sajnos ezért tenni. Köszönöm.
Hendrik István vagyok, hallássérült személyben tudok hozzászólni a témákhoz. Egyik nagy fájdalmam az, hogy Én úgy érzem, hogy túl sokat beszélünk, tettekre volna szükség, konkrét tettekre. Na most ezeket keveslem. Nekem nagyon nagy fájdalmam az, és egy személyes fájdalmam is, hogy mi tudjuk azt, hogy mi jó nekünk. Ez kialakul bennünk, nagyon sok problémán átmegyünk, és megtaláljuk a megoldásokat. A gond az, hogy nekünk önrendelkezési alapon be kellene kerülnünk a legmagasabb szintre, hogy a saját problémánkat hagy mi oldjuk meg. Tehát hiába kevés a jó indulat, az kevés. Tehát nem, ha valaki nem ért hozzá, de sajnos sokan vannak így, akkor nagyon sok probléma van. A felhasznált pénzek hatékonysága is szerintem borzasztó nagy kivetni valót hagy maga után, és az alsó fogyatékos rétegek nem jutnak el a kezdeményezések, főleg a hallássérültek vonatkozásába. Aztán nekem már van egy régóta hangoztatott ötletem, amit talán most még aktuális lenne, országgyűlési képviselőséggel kapcsolatban. Tehát itt fölmerült nemrég olyan, hogy csökkenteni kell a létszámot, tehát elvileg hozzányúlnak a jövőben a képviselői létszámhoz. Én javasolnék például olyat, hogy az országgyűlésbe kapjon helyet minden egyes fogyatékossági ágból egyes személy. Ez önmagában nem sok, de valamennyire jobban reprezentálná a magyar nép összetételét, és törvényi előkészítés fázisában bármibe hozzá tud szólni a készülő törvényekhez, lobbizni tud, javaslatokat tehet, ami eddig nem történt meg. Emlékeztetek, hogy 2002. december 3-án volt egy közismert demonstráció a parlament előtt, a mozgássérültek ott voltak, hallássérültek, aminek a következtében Mikesi György elnök úr, a hallássérültek, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének az elnöke, azután dr. Hegedűs Lajos, a mozgássérültek egyesületének, Országos Szövetségének az elnöke, bejutott a parlamentbe, de ott nem tudott hozzászólni, mert jogilag nem szóladott hozzá a problémánkhoz, és most engedtességben nem tudok jobb szót használni, de egyébként közömbös képviselők szájából olyan maraságok meg hülyeségek hangzottak el, hogy az évponttól. Tehát én ezért javaslom, és önmagában lehet, hogy egy-két képviselő végülis nagyon hasznos tud lenni, mert a parlamenti közvetítéseket látják az emberek, és amikor pártválasztásokra kerül sor például, akkor ez nagy mértékben befolyásolhatja, hogy melyik párt például hogy viselkedik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés lenne. És nagyon sok problémát látok például abban a pályázatok. Nincsenek testre szabad pályázatok írva, amik a fogyatékosok önrendelkezésük, a romák önrendelkezésük megoldják. Fölismerült néhány hónapja például, hogy olvastam egy 3 milliós vissza nem tettendő támogatás romák önfoglalkoztatására. De ha belegondolom, pont ez a szerencsétlen, alacsony képzettségű roma nem fogja megpályázni tudni. És én is ennek szenvedő alanya vagyok. Millió konkrét, nagyon fontos, nagyon hasznos kezdeményezésem volna, konkrét cselekedet, és elakadok itt. Azután még visszatérve például arra, hogy miért rossz az, hogy mi nem lehetünk döntéshelyzetben. Például az, hogy most beszéltem nemrég a Sinoszban, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségében a Habán Zsuzsa titkárasszonnyal, és hogy beszélgettünk, hogy itt megy a jeltolmások térébe. De igazából a Siketek se jeltolmások kérnek, hanem feliratozást. A jeltolmás az ki diszkriminációs tulajdonképpen, mert mi nagyot hallunk, nem értjük a jeltolmásolást, nem is akarjuk megtanulni, ugyanakkor feliratoknak mindenki tud olvasni. Én nemrég voltam Brüsszelben egy Európa konferencián, idén volt február 25-én, az volt a címe, hogy a Siketek és Nagyothallók hozzáférhetősége az információs társadalomhoz. Nagyon jó volt különben, a 10 csatlakozó ország közül egyedül én voltam jelen, mert talán egy szlovén küldött. És tulajdonképpen a műsorszórás és a telekommunikációs terén egységes európai szakértők, nem csak országoknak, a teljesen kezdeményező konferencia volt, hogy elinduljon valami. Itt nagyon jó kapcsolatokat építettem ki, mindjárt befejezem, és többek között az európai nagyothallóknak a holland elnöke küldött egy táblázatot, amiben szerepel különböző európai országokban a filmfeladatás százalékos aránya. Megdöbbentő dolgok előnek ki. Magyarországon 40% alatt van. Európai Uniós átlag 30-40%-tól kezdődően nem ritka a 70-80-90%. Láttam olyat, hogy Litvániában például teljesen nulla, de például Szlovéniában, ahol oda is írták, hogy 2001, nem tudom, aztán áprilistól van médiáig, belőtte nem volt Szlovénia. 30-40-50%-os feladatási arányok vannak a közszolgálati televízióban. Nagyon nagyok elmaradások. Mi egyébként segítenénk, tehát itt említett a hölgy, hogy részt sok oldal, vannak most már kialakultak itt a fiatalok, akik sok oldalak, vannak elképzelései, amit szeretnénk megvalósítani, de farokba ütkövünk. Ezekhez kellene nekünk lehetőséget kapni. És én is például az esély, annak ellen mondom, hogy az esély egyenlőségi kormányhivatal segítette, hogy például Brüsszelbe kiussak. De nagyon sok szemszögből hiába fordulok hozzáig, valahogy elakad, nem sikerül. Tehát ez egy segélykiáltás akar lenni a részemről, hogy engedjenek bennünket oda a döntés pozícióba. Köszönöm, elnézést, hogy hosszú volt.
Köszönjük. Azt mondom, hogy a műsor szervezői értik, hogy itt egy új nagy műsornak a lehetősége is megfogalmazódott ezek által a problémák által.
Én Barili vagyok, roma is és nő is vagyok, magyar. Szeretnék egy-két dolgot megvilágítani a román nők szemszögéből, és általános a romák szemszögéből. Ezt is azt szoktam sérelmezni, hogy a romáknál identitás csak roma identitás is bennek el, akár a többségi, és sajnos már a romák között is előfordult ez. Én szeretném elmondani, hogy van unoköcsém, aki Siket Néma, tehát őt figyelembe kell venni romaként és Siket Némaként is. Van a családban rokkant is, tehát őket nem csak romaként kell figyelembe venni, és a nőket sem csak romaként kell. És ezért szólítom meg a hölgyet, és szeretném tudni, hogy mennyire, amikor a nők munkavállalási jogáról beszélnek, mennyire gondolnak a roma nőkre, akik majdnem 100%-os munkanélküliek az országban. Tehát ha munkanélküliekről és nőkről beszélünk, akkor elsőként a roma nők kell, hogy eszünkbe jussanak. A másik fontos dolog az esélyegyenlőség kapcsán, hogy mennyire tartják fontosnak a globális megközelítését az esélyegyenlőségi politikának. Én is, hogy elmondtam az unokaöcsém, aki Siket Néma mellett roma is, és a nők azért előfordulnak, hogy nem csak nők, hanem romák is. Tehát, hogy ez Ernőhöz címezném a kérdést, hogy mit tart fontosabbnak, amikor a politikáról beszélünk, hogy esélyes, hogy esélyegyenlőségi politikáról, csak roma politikáról beszéljünk, vagy inkább azokat az ágazatokat, amik a romákat is érintik, építsük be a többségi politikába, és talán akkor hatékonyabb lesz. Ez az egyik dolog, ami aztán az úr sajnos olyan sokat beszélt el, és kérek, hogy több dolog kívánt, hogy elmutálom a később.
Köszönjük szépen. Itt most meg kérdést kaptak ketten is. Krisztina, a roma nő kapcsán kérlek szépen, hogy létszeres a ti munkátokról.
Roma nőkkel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy a nőházban működik a Kozma Blanka által vezetett közéleti roma nők egyesülete, tehát ővelük összedolgozunk az ilyen jellegű problémákkal, illetve amint az elején elmondtam, sokféle nő létezik, sokféle problémával, és amikor mi a nőházat szerveztük és megalapítottuk, akkor arra törekedtünk, hogy lehetőleg olyan egyesületek jöjjenek össze, olyan nőbarát szolgáltatásokat nyújtó szervezetek jöjjenek össze, amelyek lehetőség szerint egy ilyen ernyőszervezetben, mint a nőház, majdnem minden előforduló problémára megoldást tudjanak találni.
Egy mondatban. Amit Judit felvetett, az a tipikus vita kérdés, most már hosszú ideje, hogy van-e roma politika külön, vagy nincs roma politika külön. Normális esetben nincs külön roma politika, normális esetben nincs ez a típusú hátrányos megkülönböztetés, és akkor foglalkoztatási probléma van, oktatási probléma van, ezek a dolgok vannak. De addig, amíg létezik ez a nagyon erős diszkrimináció, addig van létjogosultsága, külön a roma problematika kezelésének. egyébként egy mondatot, amit az úr mondott, csak ehhez, hogy tegyek hozzá. Egyrészt igaza van abban, hogy jó lenne, hogyha mindenki maga dönthetne a saját ügyében. Milyen jó lenne például, hogyha kisebbségi önkormányzatokat nem a többség választaná meg például. Erre ezt a példát tudnám mondani. Másrészt mondjuk szerintem ebben nem fér bele ebbe a parlamenti struktúrába az ilyen típusú érdekképviselet, de például 93 óta létezik a kisebbségi törvény, amely szerint minden kisebbségnek kellene, hogy legyen parlamenti képviselete Magyarországon. Az alkotmánybíróság kétszer mondta ki a mulasztásos jogsértést. Azóta is keményen dolgoznak rajta a politikusok, hogy ezt orvosolják.
Márton Sándor vagyok. Nagyon röviden egy-két dolgot. Tulajdonképpen a törvények annyit érnek, amennyit megvalósítanak belőle. Fölmerül a kérdés, hogy valóban meg akarják-e ezt az esélyegyenlőséget adni a fogyatékosoknak és a romáknak. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy tetszett említeni, hogy közutállatnak örvendenek a romák. Hát ezt általánosságban nem lehet mondani. Tudni, egyetlen egy probléma az információ nagyon kevés. Azok az emberek, akik velük kapcsolatban voltak, valahol dolgoztak, akár építőiparban, akár valamilyen normális, kulturális mulatságon, vagy egy esküvőn, vagy akár egy roma zenésszel volt kapcsolata, annak egész más véleménye van a romákról. Na most természetesen, akit kirabolnak egy piacon, az nyilván előítélete folytán a romát megbélyegzi, sőt nem azt az egyént, aki bűnöző, hanem az egész társaságot. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy általánosan nem lehetett be. Én merem állítani, én a romákat viszonyítva olyan munkám volt, hogy jobban megismertem őket. Nagyon rendes emberek vannak köztük. Természetesen vannak linkek is. Mint hogy minden rétegben és minden társadalom. Na most a másik, hogy tényleg nem sajnálni kell a fogyatékosokat, hanem segíteni kell. Ők teljes értéke életet tudnak élni, meg kell adni a megfelelő dolgot, és az államnak ehhez bele kell nyúlni a zsebibe. Nem csak deklarálni kell és beszélni kell róla, de mennyi olyan törvényt hoznak, amit létrehoznak és nem valósítják meg. Most itt meg lett dicsérve bizonyos amerikai monopól, ilyen globális nagy cégek.
Meg is szíttuk.
De azért megmondom őszintén, szóval egy ilyen globális cégnek is ezt megcsinálják, ott már hagyomány, de nem nagyon törődnek az ilyen emberekkel, aki valami módon hátrányos. Nagyon-nagyon sokat kell tenni, és a társadalomnak a gondolkodását kell megváltoztatni ebbe, mert amíg ebbe változás nincsen, az pedig nagyon-nagyon mélyen van, és minden emberi agy máshogy gondolkodik, nagyon-nagyon mélyen vagyunk, addig itt változások nem lesznek. És főleg, akit a törvényt hozzák, azoknak az agyában is előítéletek vannak. Köszönöm szépen!